Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Két óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Célszerű már az első bérszámfejtés előtt nyilatkozni az adóalapkedvezményekről, hogy a munkáltatók már a januári fizetésben is figyelembe vegyék a munkavállalóknak járó kedvezményeket. A legegyszerűbb és leggyorsabb megoldás az online nyilatkozat. Az adóból kedvezmény jár a gyermekes családoknak, az első házasoknak, a 4 vagy több gyermeket nevelő anyáknak, a 30 év alatti anyáknak, a 25 év alattiaknak, illetve a bizonyos betegségekben szenvedőknek. A kedvezmény igénybevételét jelentősen megkönnyíti a NAV online nyomtatványkitöltő alkalmazása. A nyomtatványkitöltő segít a nyilatkozatok kitöltésében, hiszen a NAV nyilvántartásaiban szereplő adatokat kiajánlja. Újdonság, hogy aki 2024-ben vagy azután munkaviszonyból bérjövedelmet szerez, annak a NAV a bérjövedelmet juttató munkáltatók adatait is kiajánlja. Az elektronikusan beküldött nyilatkozatokat a NAV automatikusan továbbítja a magánszemély foglalkoztatójának. A 25 év alattiaknak a kedvezmény érvényesítését továbbra sem kell kérniük, mert az automatikusan jár, és a munkáltató vagy a kifizető külön kérés nélkül is érvényesíti. 2025. január 16-ától megszűnik a már jól ismert ügyfélkapu. Helyébe az Ügyfélkapu Plusz lép, illetve a digitális állampolgárság program alkalmazás lesz használható. Az alábbiakra van szükség az Ügyfélkapu Plusz regisztrációhoz. Egy létező már használatban lévő ügyfélkapu regisztráció, ahová felhasználó névvel és jelszóval szoktunk belépni. Valamilyen okos eszköz, telefon vagy tablet, amellyel applikációt tudunk letölteni, majd futtatni. Egy hitelesítő alkalmazás az az autentikátor letöltése, mely a Google Play áruházból vagy az Apple Store-ból letölthető. A váltással, illetve használattal kapcsolatos információk, valamint segédlet megtalálhatók a kau.gov.hu/dap oldalon. A digitális állampolgársághoz szükséges egy okostelefon, magyar mobilszám, személyazonosító okmány és 14 év feletti életkor. Ezután le kell töltenünk az alkalmazást, regisztrálni bármelyik kormányablakban és figyelni az értesítést, mert a rendszer üzenetet küld a mobilunkra, ha már használható az alkalmazás. 2025. január 15-én jelentős változás lép életbe az építőipar szabályozásában. A kivitelezők, tervezők és mérnökök számára kötelezővé válik a felelősségbiztosítás, írja a portfólió. Az új előírás célja az ágazat megbízhatóságának növelése, a megrendelők érdekeinek védelme és a kivitelezésből, tervezésből eredő károk rendezésének hatékonyabbá tétele. Januártól a kormányablakokban is elindult a regisztrációs lehetőség a gondosóra programra, jelentette be a közigazgatási és területfejlesztési miniszter. Navracsics Tibor elmondta, így már nem csak online és az ingyenes zöld számon, de személyesen is igényelhető a gondosóra minden kormányablaknál. Ez a hiánypótló intézkedés a program szolgáltatásainak fejlesztésén túl a kormányablakok minőségét is új szintre emeli, kifejezve az állampolgárok és az állam kapcsolatának közvetlenségét és ügyfélközpontúságát. Az ukrán-magyar határszakaszon 5172-en léptek be Magyarországra szombaton, közölte az országos rendőrfőkapitányság. A beléptetettek közül a rendőrség 51 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 30 napig érvényes. Nekik ez idő alatt kell felkeresniük az országos idegenrendészeti főigazgatóság tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges okmányok beszerzéséért. Híreink végén az időjárásról. Jobbára felhős idő várható. Húzáporok nagyobb eséllyel továbbra is északkeleten fordulhatnak elő. Az északnyugati északi szél sokfelé lesz élénk, a Dunántúlon erős, helyenként viharos lökések is lehetnek. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet általában -5 és 0 fok között alakul. A szélvédett fagyzugos helyeken ennél hidegebb is lehet.
Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat. Hajdú Mária vagyok. Mai műsorunkban Illés Györggyel beszélgetek, miért fontos önnek a csesztohovai gyalogos zarándoklat, és hol hallott erről először?
Hát ez a zarándoklat azért fontos nekem, mert mikor legelőször eljöttem, olyan jó hatással volt rám, meg úgy éreztem, hogy még meg is hallgatott a szüzanya, a csesztohovai szüzanya engemet. Az egyik barátomtól hallottam erről a zarándoklatról, és úgy döntöttem, hogy eljövök is. Azóta minden évben eljövök, mert nagyon-nagyon nagy élmény ott leborulni csesztohovába a szüzany előtt, és őtet kérni, és énekelni neki.
Hányadik alkalommal teszi most meg ezt az utat?
A negyedjére, de legelőször gyalogosan jöttem a barátommal egész Magyarországról csesztohováig.
Akkor ez privát szervezés volt?
A kettőnk szervezése volt. Nagyon nehéz volt, mert akkor cipeltük a hátizsákot, eső esett, minden, de mégis nagy élmény volt megérkezni csesztohovába. Persze az út is nagy élmény.
És ezt hány nap alatt tették meg?
Azt 3 hét alatt. Ez egy a sok közül. Engem gyerekkorom óta a szűzanya vezérel. Mindig nagyon bíztam benne, meg éreztem, hogy velem van, segít. Édesanyámtól kaptam a hitet, elvitt Mária Pócsra. Már 5 éves koromban kaptam meg a hitemet. Persze Isten után a mi szép szűzanyánkat nagyon-nagyon szeretem, mert igazi nagy segítség nekem.
Egyéb zarándokutakon is részt szokott venni, vagy főleg ez az augusztusi csesztohovai, amire igyekszik eljönni?
Sokfele jártam. A Mária út a széltébe hosszába bejártam. Spanyol Kaminón 2-szer voltam, a Portugál Kaminón 1-szer. Mária Szelbe 14-szer voltam, a Gencsapáti csapattal. Minden évben megyünk. Ott már úgy megyek, mint a hazamennék közösségbe. Csíksom jó, meg hát sokfele jártam. Mondhatom, 8 országon keresztül gyalogoltam, és imádkoztam végig. Ez a zarándokutat mindenkinek tudom ajánlani, csodálatos erőt, tisztulást, segítséget, és úgy érzem, hogy a Jóistennek nagyon kedves az zarándokút. Én szerintem ezzel sok mindent tudunk elérni a mennyei atyánál, hogy segítsen meg bennünket. Nekem ez az út először is a magyar hazáért indult. 2006-ban. Akkor a politika vitt bele még hozzá. Úgy éreztem, hogy itten a legjobb lesz, ha én a Jóistenhez fordulok, és elindulok az zarándokutakon, és ott fogok kérni a Jóisten, segítse meg a magyar népünket, meg a hazánkat, hogy megmaradjunk. Mert már én sokszor elmondtam, mi olyan helyzetben vagyunk magyarok, hogy minket csak a Jóisten tud megsegíteni. Ő által menekülhetünk meg, mert nagy veszélyben van itten a magyarságunk sajnos. Hát a hosszú zarándokutjaim 15 ezer kilométer amire tesznek, amit 2006 óta csinálom.
És a családja mit szól az ön zarándokútjaihoz?
A családom azok mindenképpen támogatnak, leginkább a feleségem, aki otthon marad ilyenkor a jószággal, meg vigyáz a házra, meg locsol a kertbe. Nagyon segítőkész, jó feleségem van, hogy úgy mondjam, és imádkozik értem, elfogad.
Otthon imádkozik öntől a zarándokútban?
Így van. Szoktam neki mondani, ez közös útunk. Ő igaz, hogy otthon van, de együtt csináljuk. Nélküle ezt biztos, hogy nem tudnám megtenni. Ő is ugyanolyan görögkatolikus, mint én vagyok. Rendszeresen járunk a templomba, gyakoroljuk a hitünket nagyon, amennyire csak tudjuk.
Hát ez látszik, az alázat és a segítőkész szándék, az itt most is minden nap látszódik önön, és tényleg a szerénység árad a tekintetéből, és sokszor, amikor fáradtan jövünk, és már úgy érezzük, hogy sosem érkezünk meg a következő állomásra, önnek mindig van egy-két biztató szava az emberhez, és ez nagyon jól esik.
Az a helyzet, hogy ez a zarándokút engem leginkább az ember szeretetre tanított meg. Rájöttem, hogy micsoda fantasztikus dolog egy ember. Istennek a csodálatos teremtménye, minden ember egy világegyetem. És egy Oláh Miklós atyától hallottam valamikor ezt a mondást, és így magamnak fogadtam. Azt mondta, hogy az Isten minden embert egyformán szeret. És én ezt elkezdtem gyakorolni a munkahelyemen is. És azt vettem észre, hogy megváltozik az emberek velem kapcsolatban. Én megpróbáltam minden embert úgy szeretni, persze úgy nem tudom, mint a Jóisten, de legalábbis igyekszem.
De amikor ellenállásba ütközik, akkor ezt hogyan tudja áthidalni? Persze ez ugye minden helyzetben másként nyilvánul meg, de esetleg erre van-e valami taktikája?
A szeretet. Nagy türelmet tud adni az emberekkel szembe. végtelen türelmet. Én magam csodálkoztam, inkább úgy átalakított ez a zarándokút, hogy ez nem igaz. Még a természetemben is változtatott, pedig már az nagy szó. Örülök neki nagyon, és még mellé ráadásul nagyon jól bírom az utakat, jó egészségnek örvendek, hála jó Istennek. Tudom csinálni, bízok még benne, hogy még nagyon sokáig fogom.
Kedves György, amikor éppen nem zarándokúton vesz részt, akkor mivel foglalkozik?
Hát mondhatnám, hogy sok mindennel. Egy perc megállásom nincsen. Mióta nyugdíjas lettem, nagyon sokat bevállaltam. Leginkább ilyen közéleti, egyházi dolgokban vagyok benne. Például a Mária Rádiónak vagyok aktivistája, a magazinokat hordom címekre. Az minden hónap egy bő nap, vagy másfél nap autóval Debrecen minden részére viszem, meg Nyíradon minden részére. Engem boldoggá tesznek az ilyen dolgok. Nagyon szeretem csinálni. Nagyon szeretem a zenét például. Énekelek a Csapókerti Páva körbe Debrecenbe, már 20 éve.
Gratulálok.
Köszönöm szépen. Akkor van egy túracsapatom Debrecenbe. Ők velek járjuk, már az is már 15 éve kb.
Ez a természet iránti szeretetből adódik?
Abból adódik, amit ezt is gyerekkoromban kaptam meg. A régi paraszti világban nőttem fel, ahol...
Hogy tetszett születni?
Nyiradonyban, 1950-ben. Régi paraszti világban nőttem fel, ahol benne voltunk a természetben. 7 volt földünk volt, és akkor a szüleim mentek kapálni, mi pici gyerekik voltunk, ott maradtunk a szekérbe.
Hányan vannak testvérek?
2. Öcsém van még nekem. És ott kint óhatatlanul belénk ivódott a természetnek a szeretete. Hát akkor még nem olyan volt kint, mint most. Tele volt élettel a határ. Emberek a földeken dolgoztak. Meg jöttek, mentek, mozgás volt kint, nem úgy, mint most már elmúlt az a szép paraszti világ, mióta a TS elvette a fődeket.
Hát igen, az még más világ. Akkor ide hova szoktak menni túrázni?
Debrecen környéke. Fancsikai tavak, nagy erdő, Haláp, a Gúti erdő.
Milyen gyakorisággal csinálják, vagy amikor
hetente.
Éppen az idő, hogy olyan szinten, hogy hetente?
Hetente, de úgy délután megyünk. Munka után, hogy még onnan még aki dolgozik, el tudjon jönni, és akkor este 9-10 óra, mire hazaérünk. És akkor viszem a csapatot, mert nagyon szeretik, érzik, hogy milyen jót tesz nekik.
És hányan vannak egy-egy alkalommal?
Hát 6-7, mikor hányan, szóval vagyunk vagy 15-20-an a csapatban.
De a mag az általában ez a
hibáció. Igen, körülbelül. Nagyon jó a csapat, imádkozunk menet közben, rózsafőzést szoktunk mondani. Itt is rengeteg kaland élmény volt. Hát én ezt 76 óta csinálom, ezt a természetjárást. Annyi sok élményem van ebből is. De hát még az éneklésből, annak aztán még inkább. Ott is majd 40 éve énekelek.
És mi a kedvenc műfaja az éneklésben? Most mondta, hogy ugye népdalkörben vesz részt. Világ életében ez a népdal vonzotta, vagy egyéb éneklési műfajban is kivette a részét?
Hát az a helyzet, hogy az éneklés vagy a magyar népdalokkal később találkoztam. Addig a magyar nauták voltak, mint ahogy régi magyar családokba, ahogy ment.
Szájról szájra.
Igen, meg disznótorban, ment a nagy mulatás, az én szüleim, meg az egész családom nagyon szerették a nautákat. És olyan 55 éves koromban találkoztam a magyar népdalokkal, ami nagyon megfogott, nagyon-nagyon megszerettem, csodálatos dolog. Nem is gondoltam volna. És akkor azóta gyakorlom, meg kórusokba énekeltem. Debreceni Maróti kórus, pedagógus kórus, ott is énekeltem, hogy 30 évig. Ott már komolyabb műfajok mentek.
Az már más vonal volt.
Más vonal volt. Tehát elébb az volt, utána jött a népdal, mert hogy kikreteztünk Nyíradonyba, abba kellett, hogy hagyjam a kórust, igen, és akkor maradt a népdal. Akkor benne vagyok még a képviselőtestületben, Debrecenben, az Attila téren. Ott is 18 évig szolgáltam ott a Sekrestyébe, de a képviselőtestületben 1981 óta vagyok benne. Úgy fordult az életem, hogy már ezt, itt is egy kicsit gyengül a menet, mert hogy Nyíradonyba kiköltöztünk.
Kicsit távolabb került.
Igen.
Fizikailag.
Igen. De mindig találok azért olyan munkát, ami közel van, nem kell messzire menni. Például az utca belémben volt egy idősebb néni, aki nagyon beteges volt, és el kellett, hogy vállaljam, nem kellett, hát én vállalkoztam rá.
Szívességből.
A gyámságát. Ott is 4 évig voltam gyám, most halt meg egy fél éve. Az is nagyon megható dolog volt, nagyon ez a gyámság, ez a karitász munka, hogy úgy mondjam, ez is kimondott öröm, lelki öröm, boldogság az embernek. Nekem az például, gondolom másnak is. Úgyhogy ott is sokat tettem, igyekeztem. Meg Debrecenben nagyon sok idősebb emberekhez jártam.
És úgy gondolom, hogy ezek mind feltöltik és erőt adnak önnek a hétköznapokhoz.
Így van, és ennek az az alapja, hogy ez teljesen önzetlenül, pénz nélkül, tehát mindenféle haszon nélkül csinálja az ember. Az az alapja ahhoz, hogy boldog legyen. Mert ha már bekerül a anyagi vagy bármi, akkor már elrontja az egész.
Akkor már teljesen más irányba megy ez az
egész. Így van, akkor már más a lelki állapot az embernek. Szóval én annyi mindenről lemondtam, most nem akarok dicsekedni, de 3 lakást ajánlottak fel. Nem kellett, nem fogadtam el. Nem kellett. És én nekem így volt jó.
Hála Istennek, van fedél a feje fölött,
van,
családja
van. Amit kellett, azt mindig megadta jó Isten. Sokat nem adott, csak mindig annyit, amennyi kellett.
Ez pont elég.
Így van. Hát így élem az életem, még remélem, hogy még ad a jó Isten még.
Nagyon sok mindent felsorolt, hogy mivel szeret szívesen foglalkozni, illetve hogyan telnek a napjai. És van-e még valami olyan hobbia, tevékenysége, ami a természethez közel áll, vagy amit szívesen csinál?
Hát igen, van egy nagy kertem, egy hold, 1600 kvadrát, mondjuk már ennek egy harmada akár szerdő, de ott van még a többi. Nagyon jó szőlőket termesztek, nagyon szeretem a kertészkedést.
És borászkodik is?
Persze, hát tavaly is volt 1200 liter borom. Nagyon sokat elajándékoztam belőle.
Ez segítséggel csinálja, vagy csak így a kedves feleségem?
Hát a feleségem keveset segít. Én ezt magam csinálom, mert ez igazi élvezet. Ez egy csoda dolog, a szőlészet.
Elfoglaltság mellett még erre is marad ideje?
Marad, mert úgy csinálom, hogy maradjon, mert nem szoktam fáradt se lenni, még ráadásul. Hiába megyek, egész nap hajtok, még este 9-10 órakor nyugodtan, semmi gond, bírom, hál' Istennek.
Hát a harmónia és a nyugalom a sugárzik önről, ez vitathatatlan.
Én valahol olvastam, hogy kertész legyen, aki boldogságra vágyik, de ez egy igaz mondás, magamon tapasztaltam. Csak mondjuk túlzásba nem jó vinni. Kell az embernek a természethez való közelség, mert az onnan az Isten sugárzik ránk a természetből, úgyhogy ez egy csoda, hogy úgy mondjam. Na, a kertészkedésen kívül még van egy, amit szintén nagyon szeretek, és igazán boldoggá tesz. Édesanyám 1999-ben, mikor meghalt, volt neki egy rózsafűzér társulata, és én azt átvettem tőle. És azóta én vezetem ezt a csoportot, a titokváltás, kapcsolatot tartom velek. Hát ez is egy nagyon jó dolog, én úgy érzem ezt is, hogy kimondott lelki örömet ad az ember.
Ez egy hatalmas kegyelem.
Így van. Sokat imádkozom egyébként. Nagyon szeretem az imát, úgy érzem, hogy erőt ad. Most hát a legkedvesebb imám természetesen a rózsafűzér, vagy a Jézus ima, de ami van, a Szent Brigitta imát már másfél éve imádkozom minden nap. És ez is egy fantasztikus ima, nem is gondoltam volna. Egy jó fél órába belekerül minden napomba, de olyan ígéretek vannak benne, és én hiszem, hogy ez meg is adja a Jóisten.
Hol találkozott ezzel a Szent Brigitta imával?
Egyik ismerősöm már sok év adt ezt nekem. Ott hányódott a többi közt, már úgy értve a papírémirataim közt, mert van bőven. Valahogy a kezembe került. És így belenéztem, és akkor elkezdtem gondolkodni, hát én ezt el fogom kezdeni. Nagyon-nagyon komolyan vettem, ki ne maradjon belőle egy csepp sem, minden nap jegyzeteltem, hogy nehogy elfelejtsem.
Lejjel. Annyira megfogta önt ez.
Igen, azon. Igen. Utána azt már megyem, most már simán mindig. Ezt is elmondom a sok közül. Természetesen evangélium olvasás is van, mondjuk az nem túl gyakran, de olyan is van. Akkor még a hitemet, hogy megvalljam az embereknek, amerre jártam az Arándok útjaimon. Kinagyított Mária képeket kiraktam az utcai tűzfalú a falunkra, hogy messziről lássák az emberek, hogyha ott elmennek előttünk, akkor eszükbe jusson a szűzanya meg a Jóisten. Látom, sokan keresztet is vetnek, hogy elmennek előttünk, úgyhogy...
Hát ez egy nagyon szép kezdeményezés, ebből szívből gratulálok ennek.
Igen, köszönöm szépen. Nagy izgalom volt az első gépet, mikor kitettem, jaj, mondom, hogy mit fognak szólni az emberek hozzá, de mondom, nem érdekel, úgyis bennem van, ezt meg kell, hogy tegyem.
De ez az ön háza körül, vagy...
Állam falán, az utca felül. Az utca felül kívül, tehát úgy jól látható, fel a tűzfalnak nevezik azt a házvégi teljesen.
És megkérdeztetem, hogy hány darab kép van kirakva?
Kezdődik a Mária Celli szűzanyával, a Csesztovai szűzanyával középen, jobbról van a Medjugorjei szűzanya, Mária Pócsi szűzanya, Csíksomjói szűzanya, Ennyi van, azt hiszem, igen.
Hát ezt mindenféleképpen a kedves hallgatók vissék eszükbe, hogyha az ön falujába látogatnak, ezt keressék fel feltétlenül, mert biztos, hogy felejthetetlen élményt jelent, és mindenkit megerősít a hitében ez is.
Tehát jártam sokféle zarándokotokon, és láttam kitéve szobrokat főleg, Ausztriában sokat láttam, meg több országban, mert 8 országon gyalogoltam egyébként keresztül. Ezt végig imádkozva, meg izzadva, meg küzdve. Nem volt semmi dolog ezeket megtenni. Olyan hegyeken mentünk át. Tehát a spanyol Camino első nap 1200 méter színkülönbséget kellett megtenni, a Pireneusokra felmenni. Másnap meg lefele. Szóval láttam sokféle ilyen szobrokat, és úgy döntöttem, meg úgy éreztem, hogy én is ki fogom ott tenni. Először egyet raktam ki, nagy izgalom volt.
És mit szóltak a falu lakosai?
Hát csendben voltak egy darabig. Nem szóltak egy szót se. Mondjuk a szomszédom az már mondta, hogy nagyon tetszik neki. Ki tudja, mit éreztek. Biztos, hogy megmozdult bennek valami. Én úgy érzem ezzel az emberek.
De ön a hitét ezzel is megvallja.
Megvallottam, így van. Szintén kell egy keresztény embernek, hogy megvalljuk a hitünket, mert másképp mit ér.
A nyárra, illetve az őszi időszakra milyen programjai vannak még tervbe véve?
Most a Mária Pócsi búcsú lesz az augusztusi nagy búcsú. Oda még elmegyek, ha hazamegyek, csak oda már nem lesz időm gyalog menni. De szeptemberben a Balaton-Almár és Hümeg zarándokút, ami tavaly már Szabó Tamással, a Mária Rádió és a Mária út vezetőjének a vezetésével megtettünk, azt most megint szeretném megcsinálni szeptember elején. Akkor jön az október 1-én az apák zarándoklata, ami Debrecenből indul, az 2 napos. Nyiratonyban van a szállás, nálunk is alusznak zarándokok, nagy örömömre. Meg még hát többször el szoktam menni Mária Pócsra, gyalogosan, de úgy is szoktam, hogy oda-vissza. Egy nap alatt ez 60 kilométer.
A szép teljesítmény.
És azért nagyon szeretek egyedül menni, mert az emberekkel tudok beszélgetni. Volt, hogy vittem a keresztet magamban, egyedül mentem, és azt hittem, hogy majd kiröhögnek, vagy nevetnek az emberek, de nem. Meghatódtak, és megnyíltak, és olyan jól el tudtam velük beszélgetni, per természetre a hitünkről, meg a Jóistenről, meg a Szűzanyáról. Nyírmiárdin keresztül megyek, ott vannak a cigányok laknak, olyan nyitottak, olyan érdeklődőek, hogy le a kalappal előttek. Úgyhogy nagyon-nagyon tetszenek.
És akkor példaként szolgál számukra is.
Üzenetet küldenek nekem velem a Szűzanyához, hogy pénzt adnak ide, hogy dobjon már be helyettek. Megállított egy cigány azt, hogy jött haza fel a boltból, egy szatyor, amit vásárolt, kivett belőle egy 2 literes ilyen kólaszerű italt. Mindenhol ideadta, de mondom, nehéz lesz a hátizsában. Nem, vigyem. Imádkozzak, mert a lába nagyon fáj, hogy azért imádkozzam. És meg is tettem természetesen, úgyhogy ilyenek vannak. A Donkanyarban meghalt magyar katonákért, a Debrecen Bocskai Lövészdandár szokott indítani minden évben egy emléktúrát, ami Debrecenből idő Hajdúhatház, Téglás, Hajdúdorog, Hajdunánásig megyen. És ezt mikor legelőször megtettem 4 éve, azóta minden nap imádkozom a Donkanyarban meghalt magyar katonákért. Annyira megfogott ez az út. Én mint szívelembe beálltam a katonák között, és mentem velük. Ugyanis 2 évig katona voltam, de én úgy érzem, az is maradtam, és én a katonákat...
Szívemélyen,
meg amúgy is katonákat tisztelem, becsülöm, őkértek is imádkozom minden nap, magyar honvédekért, meg a magyar rendőrökért, mert közvetlen családtagunk is van benne, mert az unokámmal katonának tanul a debreceni katofrikári szakközépiskolába, a fiam meg Debrecenben rendőr, alezredes, kapitány helyettes, ezért is, meg amúgy is. Mivel szükség van a rendőrökre, katonákra, és így imádkozom, értek is, szükség van rájuk.
Kedves hallgatóink, Illés Györggyel zarándoklatairól, lelki élményeiről Hajdú Mária beszélgetett. Thank you.
kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió.
Karitász percek.
Szép napot kívánok, szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a szerkesztő Pap Ildikó vagyok. Számomra nem csak az év vége, hanem még az új év első napjai is egyfajta visszatekintéssel telnek. Van néhány dolog, amit jó lenne meg nem történté tenni, és természetesen jó néhány örömteli pillanat van, amire viszont hálával emlékezhetek. Biztosan így vannak ezzel önök is, kedves hallgatóink. Műsorunkban ilyen örömteli pillanatokat idézünk fel. 2024. október 5-én Budapesten a Magyar Szentek templomában hálaadó szentmisével egybekötve adták át a Caritas Hungarica díjakat a katolikus Caritas önkénteseinek. Az Egri Főegyház megyében Gálné, Szemány Zsuzsa, Német István és Lukács Tamás vehette át ezt az elismerést. Velük készült riportunkat idézzük fel, ők mesélnek tevékenységükről, szolgálatukról.
Én a Miskolci Caritas Fondban vagyok 2013-tól. Mi ugye csak önkéntesek vagyunk, ott most már eléri a 9-10 főt is az önkéntesek száma, ami nagyon jó. Egy héten háromszor van ügyfélfogadásunk, de hétfőtől péntekig dolgozunk. Az ügyfélfogadásban most már 20-25 fő van, ami belefér nekünk a 4 órás ügyfélfogadásba. Ezek hajléktalanok, valamint miskolci lakcímmel rendelkezőek. 90%-a inkább a hajléktalan, inkább ezt mondanám. Szívvel, szeretettel csinálja mindegyikünk ezt a munkát, és azért vagyunk ott a Caritas Fondban, mert szeretjük csinálni. Ha 6 órát kell dolgozni, ha 8 órát, akkor is szívesen csináljuk.
Igen, szoktuk azt mondani, hogy aki szívvel, lélekkel benne van a segélyszervezetnek a munkájában, annak nincs olyan, hogy 6 órás vagy 8 órás munkaidő, hanem napi 24 órában tetre kész, hogyha valakinek valamire szüksége van, akkor azonnal odaáll és segít. Ilyenek vagytok ti, Zsuzsa, férjeddel, családoddal együtt. Mit jelent ez az elismerés számodra?
Nagyon sok mindent. De még én most is azt mondom, hogy nem biztos, hogy még megérdemeltem most, mert lehet, hogy van tőlem, aki sokkal többet tesz. De hálás vagyok, mert azért, hogyha nem ilyen család van mögöttünk, akkor ezt így lehet csinálni.
István, Miskolcon nem egy Caritas csoport végzi a segítségnyújtást. Te melyik csoportnak az önkéntese vagy?
Hát én a Miskolc Vincentnek az önkéntese vagyok. Úgy kerültem az egészbe, hogy a Caritas csoportnak a vezetője lemondott. Gyakorlatilag ettől megszűnt volna a Caritas csoport, és akkor Lipcsák János plébános atyának jeleztem, hogy ameddig nem találnak vezetőt, vagy aki nem vállalja, addig én elvállalom. Hát az úgy néz ki, hogy örök életre szól, mert gyakorlatilag azóta is én vagyok. 2 segítőm van, tehát gyakorlatilag 3-an végezzük a munkát. Mi hétfőnként szoktunk 3-tól 5-ig szolgálatot teljesíteni, amikor is hajléktalanok, rászoruló családoknak tudunk élelmiszercsomagokat osztani, illetve egy családnak tudtunk tanévkezdési támogatást biztosítani, illetve a pelenka és egyéb ilyen dolgokban rászorulóknak segítséget nyújtani.
Mi a tapasztalatotok, hogy mennyire adakozóak, mennyire nyitott szívűek ma 2024-ben az emberek?
Hát én azt tapasztalom, a Mindszent plébánia hívei nagyon támogatóak. Hál' Istennek nagyon sok tartós élelmiszer gyűjtésbe húsvét előtt, karácsony előtt részt vesznek, és nagyon sok támogatást kapunk. Másrészt a plébánia szintén támogat bennünket pénzadományokban, amiből tudunk vásárolni tartós élelmiszereket, és ebből tudunk csomagokat készíteni, tehát tényleg támogatnak bennünket.
Ugye mi mindent az Egri Főegyház megyétől kapunk, de a ruhákat nem. Azt viszont a Miskolcon, a Miskolc környékén, ahogy laknak, vagy bárhonnan is, ha felhívnak, mi szívesen fogadunk bármilyen ruhaadományt. Volt egy időben, amikor azt mondtuk, hogy hú, de sokat kapunk. Most nem igazán. Lehet, hogy meggondolják, mert most már egyre kevesebb van. Hát, ha majd beindul megint.
főleg így ünnepek előtt bízunk benne.
Igen, hogy... karácsony előtt, igen. Amúgy november, december az sokkal adakozóbbak, de így az év közben nem igazán.
Tamás, melyik karitás csoportnak a vezetője mióta tevékenykedik, miért tartja szívügyének, hogy a segélyszervezet munkáját önkéntesen támogassa?
Amikor 1990-es évek elején először megjelent az Új Emberben, hogy ilyen segítő csoportot lehet szervezni, alakítani, hogy akkor plébánosommal beszélve rögtön hozzáfogtunk. Tehát a milyen valahonnan 1992-től működik, azóta is töretlenül, akkor egy jó ideig én voltam a vezetője, aztán egy kisebb megszakítással később újra. Most már csak tagként működöm, az ötletek és a meglátások másoktól is jöjjenek, ezért úgy gondoltam, hogy jobb, hogyha visszavonulok, és most már adományok szétosztásában veszek részt. Amikor van a havi találkozónk, akkor én olvasom fel az evangéliumot, és hát hozok hozzá egy-egy értelmező szöveget. A csoport érdeme az, hogy én idáig jutottam, hogy ilyen kitüntetésben részesülök, mert hát ez, ugye, ez közös munka, nem egyénieskedünk, hanem amit kapunk, azt szépen csomagoljuk, szétosztjuk.
Említette azt Tamás, hogy gyakorlatilag 1992 óta működik karitás csoport Egerben a Lajosvárosi plébánián. Miért tartotta szívügyének, vagy miért tartja szívügyének, hogy ilyen hosszú időn keresztül a segélyszervezet munkáját támogassa?
Mert az evangéliumból ezt tanultuk. Jézus ezt tanítja nekünk, és ezt kell megvalósítani. Egyszerű a feladat, amit ő mondott, azt meg kell csinálni. És a szegények támogatása ebből ered. Másrészt pedig hit önmagában nem elég, gyakorlati dolgokkal is alá kell ezt támasztani.
Legyen így még hosszú éveken keresztül, szívből gratulálok az elismeréshez.
Köszönöm szépen.
Sokszor embert próbáló összefogásról, kitartásról szól műsorunk következő riportja. Szabados Edina, a Katolikus Karitász kommunikációs referense az orvosmisszióról beszél.
Az orvosmissziót immár 7. éve végzi a Katolikus Karitász berkein belül egy lelkes csapat, akiket alapvetően Vojcek László professzor úr szervezett be a kezdetek kezdetén, tehát az első fecskéket Vojcek László szülésznő gyógyász professzor úr szervezte be. A mai napig ő az orvosmisszió vezetője. Alapvetően az a közös értékrend fogta össze ezeket az embereket, akik katolikusok voltak, vallásosak voltak, a mai napig azok, és nagyon fontosnak tartották azt, hogy a Magyarországtól elcsatolt területeken élő magyarajkú embereknek valamiféle lelki-testi támogatást adjanak. A lelki támogatás az a mai napig abból áll, hogy ugye utaznak Kárpátaljára, Délvidékre, Erdélybe, és a legtávolabbi, legeldugottabb falvakba is ellátogatnak, a szorványba, ahol még élnek magyar lakta emberek. Általában ők nagy szegénységben élnek, és nagyon ritkán jutnak el orvoshoz. Mindenképp azt szerették volna, ez volt az alapgondolat, hogy érezzék az anyaország törődését, és a kezdetben 8 fős csapat már a több mint 80 főt számlál. A mai napig csatlakoznak hozzá fiatal medikusok, medikák, vannak közöttük nővérek, ápolók is, és nagyon szépen felépült egy profi rendszerré, szisztémává ez az orvosmisszió. Gyakorlatilag minden hónapban el tudnak jutni valamelyik határon túli településre, szűrésre. A háború kitörése alatt volt egy bő másfél év, amikor nem tudtak menni, nyilván biztonsági okokból, majd ahogy a helyzet egy picit enyhült, a közvetlen életveszély megszűnt, úgy gyakorlatilag már a Magyarországra érkezett menekültek részére is tudnak havonta egyszer a budapesti integrációs központjában a Katolikus Karitásznak különböző szűréseket végezni. Tehát egyre bővül a feladatköre, egyre több mindent csinálnak, és arra is rájöttek ez alatt a 6, most már lassan 7 év alatt, hogy az orvos misszió gyakorlatilag edukálni is tudja a határon túliakat. Egész konkrétan a pedagógusokon keresztül próbálják elérni az óvodáskorú és kisiskoláskorú gyerekeket, hogy a legalapvetőbb lemaradások, akár szellemi, akár mozgásfejlődési elmaradások időben kiderüljenek, és ne 10-12 éves korban jöjjenek rá arra, hogy mondjuk a gyerek nem magatartás problémás, vagy szellemi sérült, hanem egyszerűen nem látott, nem hallott, és egész egyszerű, például a szemüvegviselése ki tudja eszközölni azt, hogy megakadjon a tanulásban, és teljes életet tudjon élni felnőttként.
Nyilván gyerekek esetében ez is fontos, ugyanúgy, ahogy néhány szűrővizsgálat, de mi az, amivel el tudnak jutni, vagy milyen szakorvosok jutnak el, akik esetleg nem csak a gyerekeknek, hanem felnőtteknek is tudnak segíteni?
Alapvetően a gyerekeket próbálták első körben kiszűrni, de rájöttek, hogy az anyukák, nagymamák, akik kísérik őket egy-egy ilyen vizsgálatra, ugyanúgy nem látnak, ugyanúgy el vannak hanyagolva egészségügyileg, és szépen kibővült ez most már egy olyan szolgáltatásá gyakorlatilag, ami mindenki számára ingyenesen érhető, hogy a felnőtteknek EKG vizsgálatot végeznek, vércukorszint, vérnyomás szint mérést végeznek, nőgyógyászati vizsgálat zajlik. A gyerekeknél alapvetően a fogászati, ortopédiai, szemészeti szűrések elmaradhatatlanok, és ez is egyre inkább tovább bővül. Például áprilisban voltak délvidéken Csantavéren, ahová már egy nőgyógyászati ultrahangkészüléket is el tudtak vinni, úgyhogy ultrahangos vizsgálat is történt a nőgyógyászati rákszűrés mellett. Tehát mindig vannak újabb ötletek, mindig egyre, hogy mivel lehet még bővíteni ezt, nyilván adott kereteken belül alapszolgáltatásokról beszélünk, illetve mindig vannak újabb pedagógusok és újabb tanítók, akik csatlakoznak, hogy az ő iskolájukban is, az ő szomszédjának is szüksége lenne erre, és gyakorlatilag a havi egyszeri alkalmakról egyre többen tudnak, és akkor oda lehet terelni, akár a környező falvakból is azokat a felnőttek egy gyerekeket, akiknek tudva levő, hogy valami nincs rendben az egészségével.
Több mint 80 orvost, medikust, rezidenst sikerült bevonni ebbe a misszióba. Nagyjából, ha nem is pontosan, de így számszerűsítve, hány településre jutottak el az elmúlt 7 év során?
Az elmúlt 7 év során igyekeztek 25-30 településen járni, tehát ahol csak tudták, hogy van magyar ajkú ember, oda eljutottak. Ez a Felső-Tisza vidékét is jelenti, és az elmúlt 7 évben ez közel 10 000 embert jelent, aki valamiféle vizsgálatban részesült, illetve nyilván azok, akik rendszeresen visszatérnek, azoknál a kontrollvizsgálat is megtörténik, legyen az szó egy ortopédiai lutalbetétről, vagy a szemészeti vizsgálat megismétléséről, hogy kell-e új szemüveg, és hogyha kell, akkor a következő éven újat kapnak, és segítenek hozzá keretet is szerezni, mert az sem olyan evidens, hogy ki tudják váltani. Ez nyilván attól is függ, hogy az adott személy, család értesül, általában megvan a hálózat, tehát ez így hálózatban van, tehát értesülnek róla, hogy van szűrés, de azért nekik is tenni kell, hogy ott legyenek, tehát sokszor ez nem evidens, hogy azok az emberek, akik nehéz körülmények között, kicsit elmaradott körülmények között, sokszor egészségügy edukáció hiány élik az életüket, maguk sincsenek annak a tudatában, hogy mennyire fontos a rendszeres szűrés, ezért nyilván az már egy nagy lépés, ha ők maguk mennek el ezekre a szűrésekre, és visszatérnek azokra, de ehhez nekik kell megtenni az első lépést.
Szóba került már az, hogy 2022. február 24-e a háború kitörése azért némiképpen megszakította ezt a folyamatot, tehát volt egy időszak, nagyjából egy év, amikor nem tudtak elmenni az orvosmisszió tagjai a háború sújtotta területekre, vagy hát nyilván Kárpátaljára sem volt annyira biztonságos, hogy segítsenek ott az embereknek így módon. Változott ez az elmúlt időszakban? Vissza tudnak menni az orvosok? Most hol tart ez a folyamat?
Én emlékszem még arra, amikor 6 éves lett tavaly szeptemberben az orvosmisszió, és velük tartottam az egyik útjukon, és akkor még nagyon közvetlen élmény volt az a szűrés során, egy hétvégi szűrés során, hogy bármikor megszólhat a sziréna, és le kell menni menni az óvóhelyre, és döbbenetes élmény volt látni az alaksorban berendezett tantermet, alvóhelyeket. Tehát akkor ez egy nagyon-nagyon közeli élmény volt. Azóta az változott, hogy nincs ez a fajta mindennapos rémület, viszont minél közelebb megyünk a fronthoz, annál inkább érezhető az, hogy az emberek nem tudnak célt megfogalmazni az életükben, tehát nem is tartják annyira fontosnak az egészségüket sem. Kezdenek belefásulni abba, hogy még mindig elhúzódik ez a háború, és nagyon várják a békét. Tehát közvetlen életveszélyben kevesen vannak, szinte nincsenek, viszont pszichésen vannak nagyon rossz állapotban, ezért magukat is hajlamosabbak elhanyagolni.
Sok-sok minden elhangzott itt, képzések, edukáció, nyilvánvaló valamiféle újítás. A Caritasnak számomra egy nagyon szimpatikus mottója, jelmondata az, hogy ne halat adjunk a rászorulónak, hanem tanítsuk meg őket halászni. Mennyire lehet ezt az orvosmisszióban megvalósítani?
A Caritas orvos missziójában abszolút igyekeznek a kollégák, a missziós csapattagok azt megvalósítani, hogy az emberek fontosnak érezzék, hogy tegyenek magukért. Éppen ezért áprilisban tartottak például egy háromnapos képzést tanítóknak és pedagógusoknak arról, hogy hogyan vegyék észre időben, még az óvodában, vagy az iskolai első két évében azt, ha valamelyik gyerek nem lát, nem hall, komoly gerinc problémája van, vagy akár részképesség zavara van, hogy minél előbb megkaphassa a segítséget, legyen az egy szemüveg, vagy egy luttabetét. Ez a képzés most először zajlott Makkos Jánosin. Megmutatták az ott lévő pedagógusoknak a vízusztábla használatát, például ugye kiszűrni a látás problémákat. Vojcek László tanár úr elmondta, hogy 2025-ben itt nem lesz Kárpátalján olyan gyerek, akinek látás problémái vannak, mert időben kapnak szemüveget. Ezen kívül előadást hallhattak arról, hogy milyen az egészséges magzati fejlődés, aztán a születés után az egészséges mozgásfejlődés. Ezt időre mindig jó feleleveníteni, de nyilván ők ott rá tudtak mutatni arra, hogy milyen jelek utalhatnak arra, hogy a gyerekeknek valami elakadása lesz később, és ennek szeretnének elébe menni. Emellett olyan jártasságot is átadtak a jelenlévő pedagógusoknak, hogy hogyan kell kritikus helyzetben újraéleszteni egy gyermeket. Ez nagyon sokaknak nincs meg ez a tudása Magyarországon sem, ott sem, úgyhogy csupa-csupa hasznos és a hétköznapokban alkalmazható módszert és tudást sikerült átadniuk abban a reményben, hogy ha időben kiszűrik ezeket a gyerekeket, akkor időben kapnak támogatást és teljes életet tudnak élni felnőttként.
Nyilván ennek az orvosmissziónak azt mondom, hogy az egyik oldala az, hogy a kint lévő embereknek, vagy akár itt, ahogy szó volt róla a Budapesten, az integrációs központban a menekülteknek ezt a szolgáltatást időről időre tudják nyújtani. Ez az egyik oldala, amit lehet akár számszerűsíteni, hogy hány embernek milyen összegben tudtak segítséget nyújtani az elmúlt 7 év során, de úgy gondolom, hogy aminek a mérésére nem lehet semmilyen műszert beállítani, és nem lehet adatokat összeszedni, az az emberi oldala. Hogy azok az orvosok, akik ezt vállalják, vagy vállalták, és végzik az elmúlt 7 évben, hogy őket vajon mi motiválja? Mi az, amit ők megosztanak magukról, hogyha egy-egy beszélgetésre sor kerül?
Úgy tapasztaltam, amikor csatlakoztam az orvosmissziós úton a csapathoz, hogy ezek az emberek egytől egyig önazonos, milyen vallásos emberek, akik annyira kerekek egyben, igazi emberek, hogy amikor odafordulnak egy beteghez, aki velük szemben ül egy vizsgálat során, a teljes figyelmüket, jelenlétüket tudják adni, azon túl, hogy magyarul szólnak ahhoz az emberhez, akit sokszor megvetnek azért, hogy magyar az anyanyelve, és végre megérti valaki, hogy mi a panasza, el tudja úgy mondani magyarul egy ráfigyelő, tényleg figyelő embernek, szakembernek a problémáját, baját, Ezekben az esetekben igazi találkozás születik, igazi feltöltődést tud adni az, hogy figyelnek, látnak és hallanak, és szerintem ez az, amivel energiát, erőt nyernek az orvosok, hogy hazatérnek, nagyon sok nehézséggel találkoznak, látják a háború sújtott a területeken élők pszichés megterheltségét és nehézségeit, de mégis ezek a találkozások azok, amik igazolják, hogy folytatni kell, van értelme, több lesz tőle a világ, és így érdemes élni.
Szabados Edinával, a Katolikus Karitász kommunikációs referensével beszélgettünk. Kedves hallgatóink, ennyi fért mai műsorunkba, új műsorra legközelebb 2 hét múlva ugyanebben az időben várom Önöket, de ha tehetik, addig is maradjanak rádiunk hullámhosszán. Kollégáim nevében is búcsúzom Önöktől, és további szép, békés napot kívánok valamennyiüknek. A szerkesztőt, Pap Ildikót hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározza.